A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 26. fejezetének a 31. versétől a 35. verséig. Így szól hozzánk Isten igéje a Máté evangéliuma 26. fejezetének a 31. versétől a 35. verséig. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki. Bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Amen. Isten tegye áldottá ígéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremthessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkoztunk! Mindenható Istenünk, dicsőítünk téged, és hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy mi is a nyájadba tartozhatunk. Köszönjük neked, hogy mi is kimondhatjuk azt, én is juhod vagyok. Olyan hálás a szívünk, hogy te, mint a mi pásztorunk, a mi életünket is vezeted. És azt is köszönjük, hogy a nehézségeinkben sem hagysz egyedül, hanem onnan is kivezetsz bennünket. Bocsáss meg, kérünk nekünk azt, amikor mégsem téged követünk. Amikor úgy gondoljuk, hogy mi majd jobban tudjuk, hogy merre is menjünk. Urunk, később mindig rájövünk, hogy miért is nem hallgattunk rád, miért is nem követtünk téged. Kérünk téged, hogy bocsásd meg nekünk azt, hogy erre mindig csak utólag jövünk rá. Kérünk téged, segíts meg bennünket abban, hogy ne a saját fejünk után menjünk, hanem tudjunk mindig téged előre engedni, Urunk. Mi azt szeretnénk, hogy az életünket te vezesd. Ezért kérünk téged, hogy amikor el akarnánk mellőled térni, akkor figyelmeztes bennünket, hogy sehol máshol nem lesz jobb helyünk, mint nálad. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 220. dicséretünk 6. és 7. versét. A 220. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük el. A 6. vers így kezdődik. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez. Thank you. az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Máté evangéliuma 26. fejezetének a 74. versében. A megnevezett helyen a Máté evangéliuma 26. versének a 74. verséből így szól hozzánk Isten üzenete. Péter akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Amen. Kedves testvérek, a most felolvasott igénket már mindnyájan jól ismerjük, hiszen húsvétkor gyakran hallunk egy-egy prédikációt arról, hogy Péter hogyan tagadta meg Jézust. Pedig korábban még hogy esküdözött Jézusnak, hogyha mindenki megbotránkozik benned, én nem. Én más vagyok, mint a többi. Én nem botránkozom meg. És most mit látunk? Azt látjuk, hogy Péter megint csak esküdözik. Csak most egészen más az eskütartalma. Először arról esküdött Jézusnak, hogy még a halálba is képes vagyok veled menni. És most arra esküszik, hogy nem ismeri Jézust. Azt a Jézust, akiről ő ismerte föl, akiről ő vallott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És most azt mondja Péter, nem ismeri Isten fiát. Hát hova lett Péternek az a felkiáltás, hogy ha mindenki más meg is botránkozik benned, én nem. Én más vagyok, mint a többi. Hát kedves testvérek, ez a textus bemutatja, hogy Péter dehogy is volt más. Ugyanolyan bűnös ember volt, mint te vagy én. Amikor Péter kijelentette, hogy ha mindnyájan megbotránkoznak benned, én nem, ezzel a bűne kettős volt. Először is azért, mert nem vette komolyan Jézus szavát. Jézus azt mondta, ma mindnyájan megbotránkoztok bennem. Nincs kivétel, a mindnyájamba Péter is beletartozik. És Péter azt nem hitte el, nem vette komolyan. És kedves testvérek, ez az ige bennünket is figyelmeztet, hogy Isten szavát, a Szentírást, Jézus szavát komolyan kell vennünk, mert amit Jézus megmondott, az úgy lesz. Nem ferdíthetjük el az igét, és nem mondhatjuk azt, hogy hát ez még belefér arra, amit Isten világosan megtiltott. A zsidókhoz írt levél 4.13 leírja, hogy Istennek kell majd számot adnunk. Így van, egy nap mindnyájunknak számot kell adnunk Istennek arról, hogy az életünk az ő tanítása szerinti élet volt, vagy megmagyaráztuk magunknak, hogy bizonyos dolgokat nem úgy kell értelmezni. Kedves testvérek, amikor a mi vélekedéseinket magasabb szintre emeljük, mint Isten igéjét, láthatjuk, hogy ebből az következik, hogy Jézust megtagadja az ember. Éppen ezért Isten igéjét komolyan kell, hogy vegyük, mert amit Isten megmondott, az úgy lesz. Az imént arról beszéltem, hogy azzal, hogy Péternek volt ez a kijelentése, ezzel az ő bűne kettős volt. Ugye az egyiket már említettem, az, hogy nem vette komolyan Jézus szavát. A másik bűne pedig az volt, hogy magát magasabb szintre emelte, mint a többieket. Többre tartotta saját magát a többieknél. De nincs kivétel. Minden ember ugyanolyan bűnös. Nincsenek kevésbé bűnös emberek, és sokkal inkább bűnös emberek. Egyformán bűnösök vagyunk. Nekem is ugyanúgy ki kell mondanom naponta, hogy atyám, én vétkeztem az ég ellen, és te ellened ma is. Én nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Mindnyájan bűnösök vagyunk, nincs kivétel. A kérdés inkább az, hogy mit kezdünk ezzel a bűnös élettel. Jézus ostorozta azt a magatartást, amikor valaki magasabb rendűnek tartotta magát a többieknél. A Lukács evangéliuma 18. fejezetében ezt mondta. Némely elbizakodott embernek, aki magát igaznak tartotta, a többieket pedig lenézte, a következő példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik vámszedő, a másik farizeus. A farizeus megállt, és így imádkozott. Isten, köszönöm neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Hetente kétszer böjtölök, és tizedet adok mindenből, amit szereztem. A vámszedő pedig távol állván, szemeit nem merte az égre emelni, hanem így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Bizony mondom néktek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. És ebben a textusban Péter felmagasztalta magát, és láthattuk, hogy mi lett az eredménye. Éppen ezért, kedves testvérek, nekünk is be kell ismernünk, hogy amit Jézus mondott, hogy senki sem jó, egyedül csak az Isten, az ránk is vonatkozik. Péter sem volt jó. Ajkán rettenetesen hangzottak ezek a szavak, nem ismerem ezt az embert. Most már semmi közösséget nem vállalt Jézusra, pedig korábban még ő kérte Jézust, hogy az egész testemet mosd meg, mert közösséget akart vele. És ebben a textusban olvashattuk, hogy minden közösséget megtagadott Jézussal. A Lukács evangéliumában olvashatunk arról, hogy tüzet raktak egy udvaron. És Péter ugye követte Jézust, mert szerette. De odahúzódott a Krisztus gyűlölő és keresztre feszítő világ tüzéhez. És kedves testvérek, ebből teljesen jól láthatjuk, hogy a mi világunk milyen. Amikor fázunk, a világ tüzet rak. Nem akkor, amikor jó idő van, amikor süt a nap, amikor fázunk. Hát gondoljunk csak bele, hogy Jézust is a kísértő mikor kísértette meg azzal, hogy a köveket változtassa kenyérré. Nem akkor, amikor a városban volt, nem akkor, amikor a mennyegzőn volt, hanem akkor, amikor böjtölt, amikor már 40 napja nem evett. Hasonlóképpen, kedves testvérek, minket is akkor kísért meg a világ, amikor fázunk, a világ tüzet rak. És természetesen megengedi azt, hogy a ő tüzénél melegedjünk, de cserébe azt várja, hogy tagadjuk meg Krisztust. Sőt, nem elég számára az, hogy csendben meghúzzuk ott magunkat a tűznél, hanem azt akarja, hogy bármennyire is fáj, és beleremeg a szívünk, hajszoljuk bele magunkat a határozott Krisztus tagadásba. Éppen ezért gondoljuk végig, hogy milyen jó lenne, hogyha oda se mennénk ehhez a tűzhöz. Hiszen az a tűz egyszer kialszik, azonban a mi Istenünk örök. Éppen ezért nekünk nem a világ tüzéhez, hanem Jézushoz kell oda mennünk. De teljes nyugalommal felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért beszélek én, miért prédikálok én Krisztus tagadásról? Miért beszélek én a templom, a gyülekezetben, egy hívő közösségben arról, hogy valaki megtagadja Krisztust? Hát, kedves testvérek, azért, mert a Bibliából indulok ki. Egész pontosan hadd idézzem a Heidelbergi Káténk 5. kérdésének a válaszát. Természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. És kedves testvérek, a felolvasott textusunk ezt a természetet mutatja be. Pál apostol 3 éven át ott volt Jézus mellett, láthatta az ő csodáit, ott volt, amikor ő megdicsőült, és mégis ki tudta azt mondani, hogy én nem ismerem azt az embert. És kedves testvérek, mi is itt ülünk a templom falai között már évek óta, és lehet, hogy azt gondolnánk, hogy hát én tagadnám meg Krisztust, hát én hívő vagyok, én más vagyok, mint a többi ember. És csendben hozzáteszem, kedves testvérek, hogy most nem üldözik a keresztényeket. De milyen nehéz megvallani az embernek a hitét, amikor már az élete a tét. Ahogy azt Péter is mondta, ha mindnyájan megbotránkoznak benned, én nem. Én más vagyok, mint a többi. Egy alkalommal én is Budapesten jártam, és odajött hozzám egy utcai evangélizátor, és meglátta az én búskomor tekintetemet, és ezt kérdezte tőlem széles mosollyal, hogy hiszel-e Istenben? Hát én azt válaszoltam neki, hogy hát teológus vagyok. És ezzel már így éreztetni akartam, hogy hiszen ez magától értetődő. És erre ez az utcai evangelizátor csak ennyit mondott, hogy én meghívő. És kedves testvérek, az Úr ott összetörte bennem az ént. Mert én fölmagasztaltam magamat is. Milyen jó volt ez, hogy az Úr ott összetörte bennem az ént, mert itt tudtam az énem helyére engedni őt. És elgondolkodtam, hogy nem látszódik rajtam az, hogy kit követek, hogy Krisztust követem. Hát Péteren legalább azt látták, hogy kit követ. Hiszen azt olvashatjuk, hogy így szólt az egyik Pétert vádló. Közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Péteren tehát látni lehetett azt, hogy kit követ. És most tegyük fel magunknak a kérdést, hogy rajtunk látszódik-e az, hogy kit követünk. Talán nem fogunk kiállni a főtérre, és nem fogjuk azt mondani, hogy én nem ismerem Jézust, de az életünk árulkodik. Éppen ezért gondoljuk végig, hogy a mi életünk miről árulkodik. Arról, hogy Krisztus tanítványa vagyok, őt követem, vagy másról árulkodik az életem. A történetben és az igehirdetésben megismerhettük azt, hogy mi történt Péterrel. De most szeretnék kitérni arra is, hogy ez a történet nem csak Péterről szól, hiszen eznek a történetnek egy nagyon fontos szereplője Jézus is. És ebben a történetben megláthatjuk az ő irgalmát. Egész pontosan az ő irgalmának két fajtájával találkozhatunk. Az egyik ilyen fajtája az, hogy figyelmeztet. Milyen nagy kegyelem az, amikor Isten figyelmeztet bennünket, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, akkor abba bele fogunk bukni, mert erre az útra ő nem tudja adni az áldását. Milyen nagy kegyelem, amikor megengedi az Úr, hogy figyelmeztetést kapjunk, figyelmeztet bennünket. Gyermekkoromban, amikor 5 éves voltam, édesapámnak volt egy német juhász kutyája, és egy nap 5 évesen gondoltam, hogy a magam kis 15-20 kilójával elindulok, hogy majd játszak ezzel a 40 kilós kutyával. És ahogy mentem, édesapám látta, hogy hova megyek, megragadott és hátrarántott, és elmagyarázta nekem, hogy az a kutya nagyon hamis, veszélyes, nem játszhatok vele. És milyen jó volt, hogy engem ott édesapám figyelmeztetett. Később gondoltam csak bele, hogy mi lett volna, hogyha nem állít meg. De milyen nagy öröm volt, hogy nem hagyta, hogy belesétáljak a balesetbe. És mennyivel nagyobb öröm az, amikor Isten is figyelmeztet bennünk, hogy azon az úton, amin haladsz, lehet, hogy ott jól érzed magad. Lehet, hogy ott minden simán megy, és lehet, hogy ott nagyon jó az életed. De ez nem az én utam. Milyen nagy kegyelem, hogyha Isten figyelmeztet magunk bennünket. Bizony, ha belegondolunk, hogy milyen jó lett volna, hogyha hallgatunk néha egy-egy ilyen figyelmeztetésre. Mi mindentől megóvhattuk volna magunkat. Az imént arról beszéltem, hogy ebben a történetben Jézusnak az irgalmának két fajtája jelenik meg. Az egyiket már ugye említettem, az, hogy figyelmeztet bennünket. A másik fajtája az ő irgalmának pedig az, hogy megszólalt a kakas. Azt olvassuk igényben, hogy Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Péter keserves sírásra fakadt, mert rádöbbent arra, hogy mit tett. Rádöbbent arra, hogy Isten fiáról ő azt mondta, én nem ismerem azt az embert. Miért lehet ez irgalom? Hát kedves testvérek, azért, mert így Péter rádöbbenhetett arra, hogy mit tett. A római levélben azt olvashatjuk, hogy Isten egyik legnagyobb büntetése az, hogyha az embert az erkölcsi ítéletlen képtelen gondolkodásnak kiszolgáltatja, hogy azt tegyük, ami nem illik. De amikor még eszünkbe juttatja, hogy mit tettünk, akkor még a mi szívünk bűnbánatra indulhat, és visszatérhetünk Istenhez. És kedves testvérek, ez az igazi kegyelem, hogy a mi Istenünk nem azt vágja a fejünkről, hogy mit tettél, miért vagy ilyen, hanem azt, hogy gyere, én szeretlek. Milyen nagy kegyelem ez, hogy visszatérhetünk Krisztushoz. Amikor rájön az ember, hogy vétett Isten ellen, visszatérhet hozzá. Hát gondoljunk csak bele, hogy a tékozló fiúnak is, hogyha nem jutott volna eszébe az, hogy visszatérjen az atyai házhoz, mi történt volna vele? Éhen halt volna. Hasonlóképpen mi is éhen halunk lelkileg, hogyha nem térünk vissza bűnbánó szívvel Istenhez. Kezdetben csak úgy gondoljuk, hogy hát most nincs időm az igével foglalkozni. Egyre kevesebbet élünk vele, már nem is olyan fontos. Már úgy gondoljuk, hogy vasárnap se annyira fontos, hogy fölkeljünk templomba elmenni. És azt vesszük észre, hogy szép lassan kizárjuk Istent az életünkből. És nem maradnak már csak a testi dolgok. Ezért ez az igehirdetés, hogy legyen most egy gondolatébresztő igehirdetés, és gondoljuk végig, hogy a mi életünk hol áll. Gondoljuk végig, hogy komolyan vettük-e Isten ígéjét. Nem magasztaltuk-e fel magunkat a többiekkel szemben. Nem hagytunk-e figyelmen kívül Isten figyelmeztetését, és ha már a kakas megszólalt, ki tudtuk-e mi is mondani, hogy Atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened. És hogyha már mi is eljutottunk oda, hogy keserves sírásra fakadtunk, akkor jusson eszünkbe, hogy ahogy a tékozló fiának mondta az ő apja, Isten úgy nekünk is mondja, ez az én szeretett fiam. Amen. Isten ígéjére válaszoljunk imádsággal. Imádkozunk Ravasz László gondolataival. Kegyelmes Istenünk, olyan szörnyű rádöbbenni a szomorú valóságra, hogy valahányszor megfeledkezünk rólad, mindig elárulunk téged. Valahányszor elkerülünk téged, mindig fellázadunk ellened. Valahányszor megfeledkezünk rólad, mindig vétkezünk ellened. Sőt, világosan látjuk, hogy azért feledkezünk meg rólad, hogy vétkezhessünk. Azért kerülünk el, hogy elárulhassunk. Hálás a szívünk, hogy te akkor is segítesz minket a hazavezető úton. Urunk, te látod, hogy vágyunk utánad, de sokszor nem akarunk téged követni, mert találunk valamit, amivel pótolhatunk. És csak észre tudjuk, hogy pótolhatatlan vagy számunkra. Kérünk téged, édesatyánk, hogy légy a segítségünkre abban, hogy a szívünkkel is tudjuk, hogy nélküled kár és szemét az életünk. Kérünk téged, hogy abban is légy segítségünkre, hogy az emberek lássák, hogy kit követünk. Urunk, könyörgünk hozzád azért, hogy segíts meg bennünket abban, hogy az életünk megálljon ígéd mérlegén. Ne egy olyan életet éljünk, ami téged tagad, hanem egy olyat, ami rád mutat. Hálásak vagyunk neked, hogy fontosak vagyunk számodra, és nem hagysz minket segítség nélkül életünk egyik területén sem. Imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akiknek napról napra rosszabb a helyzetük, mert háborút viselnek. Te vigyél oda reményt, ahol reménytelenség van. Te vigyél oda békét, ahol békétlenség van. És te vigyél oda hitet, ahol hitetlenség van. Imádkozunk beteg testvéreinkért is, hogy mutasd meg nekik, hogy te vagy a testünknek is, és a lelkünknek is az ura és doktora. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért is, akik szívében fájdalom van szerettük elvesztése miatt. Te látod, Urunk, hogy milyen nagy fájdalom van egy gyászoló szívben. Kérünk téged, hogy a gyász idején is légy közel a megtört szívűekhez. Te látod, Urunk, hogy mindannyiunknak vannak nehézségei, küzdelmei. Kérünk téged, édesatyánk, hogy a nehézségekben jusson eszünkbe, hogy te azt ígérted, egy nap minden könnyet letörölsz. Köszönjük, Urunk, hogy meghaltál értünk, és hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket. Imádkozunk hozzád úgy, ahogy azt te tanítottad nekünk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. végezetül a gyülekezet fogadja Isten áldását. Így szól az Úr, a te teremtőd. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, az enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok. Izrael szentje, a te szabadítód. Amen.